Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 44. oldalán található az egyes számú liturgia.
Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit. Szolgáljátok az Úrnak örömmel, járuljatok szín elé újongással, mert jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre az ő hűsége. Sóvárogva várja az Urat, mert ő benne örül a mi szívünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem, töröld el vétkeimet, és add vissza nékem üdvösséget, örömét, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
Én Istenem, én bűnös ember, itt lavok szent színelem, bűneim árja, mint a tenger.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Hálás szívvel örvendezünk színed előtt, Istenünk, hogy az egyszülött fiad eljött testben a mi megváltásunkra. Kérünk, hogy amikor újra eljön, dicsőségben tedd teljessé boldogságunkat az örök élet ajándékával, az Úr Jézus Krisztusért, aki véled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön, örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet a 4. advent vasárnapra kiírt szentigét, amelyik Filipp leveléből, a 4. fejezettől, a 4. verszaktól, a 7. verszakig szól a következőképpen. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelítségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseteket Isten előtt. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság eddig az Istenét, mondjuk az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a holtra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jöjjön ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 146-os számú énekét. 146-os éneket énekeljük.
szeretetünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet megírva találjuk a második korintusi levélben, az első fejezetben, a 20. verstől a 22. versig a következő. Így szól. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a lélek zálogát adta szívünkbe. Ámen. Eddig Isten igéje. Szeretett gyülekezet, ígéretek. Ígéretekről sokszor hallunk. Gondolhatunk a politikára, főleg választások előtt nagyon sok ígéretet hallunk. Hogy gondolhatunk szerelmes párokra, milyen ígéreteket tesznek egymásnak, hogy örökké szeretni foglak, és hasonló. Vagy gondolhatunk egy kisgyermekre, akiük rosszat tett, és megígér, hogy soha többé nem teszi, vagy soha többé nem lesz rossz. Vagy amit én is mondtam, amikor meg akartam kapni egy játékot, hogy soha többé nem kérek más, csak ezt vegyétek meg nekem. Megígérem. Tehát ígéretekből nincs hiány. És arról olvasunk ebben az igében, hogy Istennek is vannak ígéretei. De milyen ígéretei vannak Istennek? Hogyha valaki lapozgatja és olvasgatja az Ószövetséget, akkor már ott is találunk ígéreteket. Gondolhatunk például Kánaán földjére, amit úgy is neveznek, hogy az ígéret földje. De miért is hívják ígéret földjének? Hát azért, mert Isten az ő népének ígérte azt a területet. Tudjuk jól, hogy Isten kihozta az ő népét Egyiptomból, a szolgasság vagy szolgák házából, és egy hosszabb pusztai vándorlás után elérkeznek az ígéret földjének a határához, és a saját szemükkel láthatják meg azt a földet, amit Isten nekik ígért. És amikor mielőtt bevonultak volna erre a földre, nagyon bölcsen kiválasztottak 12 kémet, 12 felderítőt, minden törzsből egy főt, hogy menjenek be erre a földre, és nézzenek egy kicsit körül, derítsenek fel a területet, milyen ez a föld, gazdag vagy szegény, milyen népek laknak ott, milyenek a városaik, milyen településeken laknak, megerősített városok, vagy milyen városok ezek. Ez katonailag is nagyon helyes stratégia volt, hiszen tudjuk azt, hogyha el akarunk foglalni egy területet, akkor fontos, hogy előtte jól felderítsük, kikémleljük. Ezt tették ők is. És mikor visszatérnek, akkor ez a 12 kém visszatér, azt láthatjuk, hogy megosztottság van közöttük, hiszen tizen azt mondják, hogy igen, igen, jó ez a föld, meg gazdag, meg szép és jó, csak hogy hát erős népek lakják, úgyhogy talán át kellene gondolni ezt, hogy nekünk oda be kell egyáltalán vonulni. És annyira lázadás szétnak, hogy a nép is el kell szúgolódni emiatt. És pusztán ketten voltak a 12-ből, akik azt mondták, hogy igen, valóban jó föld, valóban gazdag föld, és valóban erős népek lakják, de menjünk csak be. Hát el tudjuk mi ezt foglalni, hiszen Isten megígérte, hogy velünk lesz. Milyen jó, hogy nem szavazással döntöttek erről. Hiszen akkor tizen felnyújtották volna a kezüket, hogy ne menjünk be, és ketten mondták volna azt, hogy menjünk. Úgyhogy leszavazták volna Isten ígéretét. Nagyon jó példa a hit és hitetlenség, bizalom és bizalmatlanság példájára. Tehát nem mindig az a jó, amit a nagy többség akar, vagy amit a nagy többség mond. és milyen jó, hogy Istenre tudtak figyelni. És csak bevonulnak, és városról városra haladtak, foglalták el a területeket, és elérkeznek Aj városához, és ott csatát veszítenek. Hát mi történt? Isten nem megígérte, hogy nekünk adja. Akkor miért történt ez velünk? És igen, a bűn. És igen, az engedetlenség. Hiszen kiderül, hogy Isten népéből valaki, Ákán, elvesz a kiirtandó dolgokból. Hát félretesz magának egy kicsit, nem látja senki, nem fog hiányozni senkinek. Titkol bűnök. És látjuk, hogy az egész nép csatát veszt. És bizony a hit nem magánügy, és a bűn sem magánügy, mert hatással van az életemre, a körülöttem élőkre egyaránt. És csak akkor tudtak tovább indulni, amikor rendeződött ez a dolog. És később, amikor letelepednek, akkor látjuk, hogy nagyon csapongó életet élnek, hogy báványokat imádnak, eltérnek az Úrtól, visszafordulnak újra az Úrhoz, és egy hosszabb idő eltelik, és újra fogságba kerülnek. És milyen döbbenetes, nem, hogy Isten fogságból hozza ki őket, rabságból, és egy hosszabb idő után újra fogságba kell, hogy kerüljenek. A kétszívűség, az ide-oda sántikálásnak végül ez a vége, hogy fogságba kerülnek. És Istennek egy nagy-nagy ígérete van, hiszen Isten megígérte a megváltót, a messiás királyt. A zsidók a mai napig várják, hogy eljöjjön, hogy megérkezzen ez a messiás. Miért várják? Azért várják, mert ők nem ismerték fel, mert az Úr Jézus az. Az Úr Jézus az a messiás király, akit Isten megígért, de a zsidók nem ismerték fel, és nem fogadták el őt. És amikor az Úr Jézus az ő népe között élt, járt, akkor tömegek, sőt ezrek vették őt körül. Ezrek vették őt körül, amikor kenyeret osztott. Tömegek vették őt körül, amikor gyógyított betegeket. De ott volt az ünneplő tömeg körülötte, és azt mondták, áldott, aki az Úr nevében jön, mikor ugye bevonult Jeruzsálembe. De hol volt ez az ünneplő tömeg akkor, amikor választani kellett, hogy császárunk vagy királyunk legyen? Hol volt ez az ünneplő tömeg akkor, amikor Jézusnak egy keresztet kellett vinni a vállain? Hol volt ez az ünneplő tömeg akkor, amikor Jézust felhúzták egy keresztfára, és kivégezték a kor legbrutálisabb kivégzési módjával, keresztre feszítéssel? Beolvadtak tömegbe, elrejtőztek, elbújtostak. Senki nem maradt mellette. És aztán ez a tömeg elment ünnepelni. Vajon hogyan tekintett Isten erre az ünneplő tömegre, akik nem sokkal előtte kivégezték az ő fiát? De Isten munkálkodott, és Jézus harmadnapra feltámadt a halálból, és ugye felment a mennybe az ő atyához. És Istennek minden ígérete Jézus Krisztusban teljesedik be. És amikor Jézus az övéi közt járt, akkor hívta magához a megfáradtakat, a megterhelteket. Azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. És hogy adom az én békességemet, de nem úgy adom, ahogyan a világ adja. Görögszálláson van egy kis fenyőfa felállítva, és rajta kis cetlik vannak, és elolvastam ezeket a cetliket, hogy mik vannak ráírva. És több cetlire az volt ráírva, hogy békességet szeretnék, meg békét kívánok. Tehát, hogy vágynak az emberek így a békességre. A családon belüli békességre, az, hogy a szívünkben békesség legyen. És ez valóság lehet. És hogy lehet valóban a szívedben békesség. Mert lehet a szívedben megnyugvás, mert Jézus ezt mondja, hogy ő ezt meg tudja neked adni. És talán azt mondod, hogy de hát én túl rossz vagyok, hogy Istenhez közeledjem, vagy nekem már túl késő, mert túl idős vagyok. Soha nincs késő, amíg ezen a földön élsz. És Jézus azt is mondta, hogy aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Nem kell attól félned, hogy Jézus téged elküld. Vagy azt fogja neked mondani, hogy hát nem aktuális, gyere vissza máskor. Lehet, hogy sok csalódásért, lehet, hogy sokszor elküldtek, elzavartak. De Jézusnál nem kell attól félned, hogy elküld magától. Istennek nagy ígérete, hogy aki ő benne hisz, annak ő örök életet ad. Isten kész megosztani a mennyországot veled. Isten kész neked örök életet adni, hogyha ő benne hiszel, és hogyha elfogadod őt megváltódnak. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy elmegyek és helyet készítek számotokra, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. És lehet helyed a mennyországban, lehet közösséged Istennel, mert Jézus ezt mondja, hogy ő helyet készít számodra, lesz helyed a mennyben. És Isten megígérte a Szent Lelket is. Hogy ebben az igében is olvashatjuk, hogy a lélek zálogát adja szívünkbe, és hogy ő megígérte a Szent Lelket, a pártfogót, hogy elküldi, hogy az övével legyen. És azt is olvashatjuk ebben az igében, hogy ő a pecsétjével eljegyzett. Mit is jelent ez? Ugye a pecsét a tulajdonjognak a jele. És azt jelenti, hogy ő pecsétjével eljegyez, az azt jelenti, hogy onnantól kezdve Istenhez tartozol. Isten gyermeke lehetsz. Királyi gyermek lehetsz. Isten tulajdona lehetsz. Van egy nagy ígérete Istennek, ami még nem teljesedett be. Megígérte, de még nem teljesedett be. Ez nem más, mint az ő visszajövetele, Jézus Krisztus visszajövetele erre a világra. Talán mindannyian hallottunk arról, hogy mikor lesz vége a világnak, ugye 2012. december 21, hogy túléltük a világ végét is. De valójában már sokkal-sokkal korábban felléptek olyan emberek, akik elkezdték kiszámolni, hogy mikor lesz vége a világnak, és előléptek, és azt mondták, hogy ekkor jön el a vég, és ekkor jön el a vég. És hát láthatjuk, hogy még nem jött el a vég. De mégse vegyük komolytalanul azt, hogy lesz világvége, hiszen a Biblia is beszél arról, hogy egyszer véget ér ez a világ, Isten lezárja a történelmet, és visszajön ítélni. Jézus Krisztus visszajön erre a világra, de azt nem tudjuk, hogy mikor, hiszen erről is ír Isten igéje, hogy azt a napot, azt az időt senki sem tudja, csak egyedül Isten. Úgyhogy ha valaki azt mondja, hogy 2012-ben, vagy 2013, vagy 2020-ban jön el a világ vége, akkor ne higgyünk nekik, mert Isten igéje világosan kijelenti, hogy nem tudhatja más, csak egyedül Isten. Tehát erre az ígéretre még várunk, de egy bizonyos, hogy el fog érkezni, és meg fog érkezni. És most karácsonyhoz közelebb, ugye Advent 4. vasárnapján arra emlékezünk, hogy Isten, akit megígért, azt ő elküldte, az Úr Jézust. Hiszen Jézus Krisztusnak a születése napját ünnepeljük, rá emlékezünk, hogy ő eljött ebbe a világba, és mindenki szokott születésnapot ünnepelni, és amikor születésnapot ünneplünk, akkor az a nap arról az ünnepeltről szól, akinek a születésnapja van. És ő van a középpontban. És én ezt kívánom, hogy olyan karácsonyunk legyen most, amelyben valóban Jézus Krisztus tudjuk ünnepelni, és Jézus Krisztus legyen a középpontban ezen az ünnepen. Hiszem azt, hogy akkor lesz igazán tartalmas a karácsonyunk, hogyha Jézus lesz a középpontban. A karácsonyi vacsora és a sütizések mellett, és az emlékozás mellett legyen ő a középpontban, és ne csak karácsonykor, hanem az életünk minden napján is, valóban az életünkben egyáltalán legyen ő a középpont. Ámen. Imádkozzunk. Köszönöm neked, Istenem, azt a csodát, hogy elküldted a fiadat közénk, hogy nekünk üdvösséget szerez, és hogy helyünk lehessen a te országodban. Kérlek azért, hogy tudjunk ezért hálát adni, és tudjunk valóban téged ünnepelni ezen a karácsonyi ünnepen. Ámen.
Hirdetem a testvéreknek, hogy következő Isten tiszteletünk, most elég sűrűn lesz egymás után, most karácsony este 17 órakor lesz, mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra, aztán pedig karácsony első napján szokásos időben 10 órakor lesz úrvacsorával egybekötött Isten tiszteletünk, és közben még majd lesz Görögszálláson is kint a ma délután is, meg karácsony első napjának délutánján is, második napon pedig Kisvárdán lesz Isten tisztelet. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban ezeket az alkalmakat, hogy valóban Jézus kerülhessen a középpontba, mint hogy Fintor Tamás testvérünk most az igehirdetésben is mondta. A mai napon ő volt az, aki az Isten igéit hirdette közöttünk. Utána óévesti Isten tisztelet az, ami a rendkívüli Isten tiszteletünk, 17 órakor lesz itt a templomban. Ezzel együtt kezdődik az ifjúsági szilveszter is, az istentiszteletre már várjuk a fiatalokat, és utána ők még maradnak együtt, és együtt töltik a szilveszter estét. A résztvevők azok a 10 éves korosztálytól a 30 éves korosztályig mehetnek, akik szívesen együtt vannak, és szívesen töltik együtt az időt. Szeretettel várjuk őket. Kis Máténál lehet jelezni, hogy kik azok, akik részt szeretnének venni, mert attól függ, hogy hányan jönnek, úgy készülnek a programmal. Tehát kérjük, hogy azok, akik szeretnének ezen a ifjúsági szilveszteren részt venni, azok jelezzék Máténál. Január 1-én az új év istentisztelet a szokott időben lesz, tehát 10 órakor normális istentiszteleti időben. Természetesen az új év istentiszteletet is egy úrvacsorával kezdjük. Úrvacsorás istentiszteleten leszünk ezen az alkalmon is együtt. Közben még lesz egy-egy vasárnap is, kicsit besűrítve, tehát alig vannak hétköznapok most az előttünk lévő időszakban, szinte ünnep az egész előttünk lévő időszak, úgyhogy valóban Jézus Krisztust a család, meg a szívünk középpontjába tudjuk helyezni, és föl vagyunk szabadítva erre. Távolabb időpontok és programok a csendes hetek, férfinői csendes hetet szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, mindenkit bátorítok arra, hogy jelentkezzenek. Ismereteim szerint a férfi hét már be van terve mind a kettő, de attól függetlenül regisztráljanak a testvérek, mert az a reménységünk, hogyha sokan regisztrálnak, akkor egy harmadik férfi hét is lesz indítva márciusban, úgyhogy jelezzük a torvai szolgálat felé, hogy vannak férfiak, akik szívesen részt vennek. Természetesen a nőknél is ugyanez a helyzet. Az asszony testvéreket is kérjük, a nőket is, hogy jelezzék, hogy szeretnének menni. És mindnyájan részesülhessünk abban, amit az Úr elkészít az elkövetkezendő év kezdetén. Hát ezt az évet lassan zárjuk, és a következő évet lassan majd nyitjuk. Jó lenne, hogyha az összegzés az Krisztusban történhetne, és az újnak a nyitása is Jézus Krisztusban indulhatna, hisz akkor van áldás meg békesség, amit a görög szállási gyerekek is felraktak a pára, hogy békesség és béke kellene az életükbe, a szívükbe, a életükbe. Mindenkinek arra van szüksége. Régen látott vendégünk van, Kulcsár Ági hazaérkezett Angliából, egy integetés, légy szíves, gyülekezet felé. Vagy néhány szót akarsz esetleg? Nem akarsz mondani. Örül, hogy a családjában együtt van, most a Kulcsár család teljes létszámmal együtt, mert itt Mártonék is itthon vannak. Köszöntünk benneteket szeretettel, jó látni benneteket a gyülekezetben. Isten tiszteletünket, hogy folytassuk a 148-as életünk. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Tehát 148-as énekünk első versét énekeljük. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Kegyelmes mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy szent igédet ma is hirdetted itt közöttünk. Áld meg Tamásnak az életét, hogy szívében elvégezthesd azt, hogy igédet szólhassa, és hirdethethesd általa is szent igédet a fiatalok között, a családjában, a gyülekezetben. Köszönjük, Urunk, hogy így szeretnél megáldani mindnyájunkat, így szeretnél elcsendesíteni magad előtt, itt az adventi időszaknak a végén is. Hogy valóban a szívünk közepébe kerülhess, hogy valóban átjárhass egész életünket, és elvégezhess rajtunk azt a munkát, amit szeretnél a formálásunkban ezen az ünnep sorozaton is beteljesíteni. Hálás a szívem, Uram, hogy sok gyermeked van, aki hajlandó az életével szolgálni, téged dicsőíteni, magasztalni. Áld meg őket, Uram, és gazdagítsd meg az életüket a te gazdagságoddal. Hadd tapasztalhassák meg, hogy milyen jó a te kegyelmedben elmerülni, és a te kegyelmedben élni. Óvj meg minket, Uram, minden gonosztól. Távolítsd el tőlünk a gonosznak minden munkáját, hogy sem irítség, sem gőg, sem semmiféle kívánság, amely elvonná a szívünket tőled, az uralkodhatna rajtunk. Tudjuk, hogy te tudod megtisztítani a szívünket, gondolatainkat, szándékainkat. Add meg, Urunk, hogy az az alázat, ami a benned való létnek az alapja, meg lehessen az életünkbe, és térdet hajthassunk te előtted, és fejet hajthassunk, hogy aztán a nyelvünk dicsőíthessen és magasztalhasson téged. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a világban oly sokszor megtapasztalhatjuk jelenlétedet. Láthatjuk, hogy milyen csodálatosnak, szépnek, jónak alkottad a világot, és aki megérzi, aki ráérez, és aki cselekedni tudja az akaratodat, hogyan tapasztalja a jelenlétedet és áldásodat. Köszönjük, Urunk, hogy sok ember van a világon, aki keresi a te akaratodat. Így áld meg, Urunk, egyházunkban, gyülekezeteinkben a testvéreket, atyafiakat, hogy az a közösség, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban megélhetünk, az sok emberre kiáradó kegyelemmé lehessen. Köszönjük, hogy így szeretnéd a világot üdvözíteni, és így szeretnéd az evangéliumodat eljutatni a legrejtettebb, elrejtettebb helyekre, és a legkeményebb szívekbe is. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod megáldani a lelkészeket, a lelkész növendékeket, de az espereseket, püspököket, különböző egyházi személyeket, akikre felelősséget raktál, akik elindultak egy olyan úton, amelyet önmaguktól nem tudnának bejárni, de rád van szükségük. Mutasd meg ezt nekik, Urunk, és világítsd meg az útjukat, hogy a te áldásod kísérhesse a szolgálatukat. Köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk a más felekezetekben élő atyafiságra is, akiknek a szívében te lehetsz az Úr, add meg, hogy a közösséget is meg tudjuk élni. Te bonts le, Uram, mindenféle gátat, amely megakadályozza azt, hogy testvérként tekintsünk egymásra. Te mutasd meg, Uram, mi az az út, melyik az az út, amelyiken vezetni szeretnél bennünket ebben a közösségben. De köszönjük, Urunk, hogy az egész teremtett világ téged dicsőít, előtted hódol. Add meg, hogy akiknek hatalmat adtál, azok így lássák a teremtett világot, azt, amit rájuk bíztál, és amire felelősséget adtál nekik. Add meg, hogy ők kereshessék a te utadat, járhassanak a te utadon. Így áld meg, Urunk, népünket, nemzetünket, hazánkat, népünket. Áld meg bennünket itt, Uram, a Kárpát-medencében. Add meg, hogy megkaphassuk tőled azt, amit ide szánsz, amivel meggazdagítani szeretnél bennünket. Add meg, hogy senki se lehessen, egy politikai vagy gazdasági vezető se lehessen akadály annak, hogy te véghez vidd a munkádat. Adj, Uram, olyan vezetőket, akik hajlandók önfeláldozó módon élni a népükért, hajlandók azt megtenni, amire te indítod őket, hogy áldást, gyarapodást nyerhessünk te benned. Hálás a szívem, Uram, azért is, hogy ismered az életünket, családjainkat. Köszönjük néked, hogy a házasságot te tudod megáldani. Köszönjük, hogy a házasság az a te ajándékod, és a benne élőket te tudod meggazdagítani. Köszönjük az újszülötteket, a gyermekeket, a gyermekáldást, hisz jó azt tudni, hogy te már az anya mélyben ismered a gyermekeket, és te már eltervezed az útjukat. Add meg, hogy szülőként is ki úgy tudja végezni a munkáját, szolgálatát, hogy a te ígéreteid azok valósággá lehessenek. Te gazdagítsd az anya méheket, Urunk, és te áld meg a gyermeket, nevelőket. És köszönjük, hogy előtted lehet minden nehézségünk, egészségi, fizikai vagy gazdasági nehézség. Te lehetsz, ami oltalmunk, kegyelmedben élhetünk, biztonságban. Légy a hajléktalanokkal, a munkanélküliekkel, a magukról gondoskodni nem tudókkal, Urunk. Add meg, hogy megtalálhassák azt az utat, amelyiket te adsz nékik, és használj bennünket is a felék való szolgálatban. Áld meg bennünket, Urunk, advent utolsó vasárnapján készülve, fiat születésének ünnepére, hogy megérthessük, fölfoghassuk, befogadhassuk azt az ajándékot, amit te készítesz nekünk. Add meg, hogy teljessé lehessen bennünk karácsony üzenete. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen nektek. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.